Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes 5. könyvében, az 5. fejezetben, az 5. versről a következőképpen. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A szeretet nem árt. Ez volt a mottója az Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolaton belüli erőszak elleni kampányának. Mert manapság egyre több szó esik arról, hogy mennyire elfogadhatatlan a családon belüli bántalmazás, akár szóval, akár fizikai formájában. És ez a mottó, a szeretet nem árt, arra is utal, hogy sokszor ezeket az erőszakos tetteket a szeretetnek, a szerelemnek a rózsaszín mázával öntik le, amikor a hírekben úgy hivatkoznak egy-egy bűncselekményre, hogy szerelemféltésből követték el, vagy pedig a gyerek bántalmazást atyai pofonnak könyvelik el. Sajnos nehéz a köztudatban ezt a felfogást megváltoztatni, hogy a szeretet nevében sokszor büntetni kell, hiszen csak így tartható fenn a kapcsolat. Muszáj néha oda csapni, mert különben sosem tanulja meg, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Hangzik, mindig az erősebb félnek a szájából, minthogyha a tette nem is az ő felelőssége lenne, hanem amit a másik, a gyengébb fél, a gyerek kikényszerített belőle. A szeretet nem árt. Ha mégis, akkor az nem szeretet. De mivel a hétköznapi életünket ennyire átitatja a büntetés, ezért az Isten képünkben is ugyanez mutatkozik meg. Az Ószövetség keletkezése óta bár eltelt több ezer év, és a büntető Isten kép az még mindig töretlenül tartja magát. Mert sokszor úgy tekintünk Istenre, mint aki szeretetből, a mi érdekünkben büntet meg minket. Csak azért, hogy nekünk jobb legyen. De elgondolkodtunk-e már valaha azon is, hogy lett-e valaha valakinek jobb a büntetéstől? Egészen egyszerűen nem igaz az, amikor azt mondják, hogy vert az apám vagy az anyám, és mégis ember lett belőlem. Mert a gyerekből nem lehet kiverni az engedelmességet. És az embereknek sem lesz mélyebb a hitük attól, mert félnek Istentől, félnek az ő büntetésétől. A büntetés egyedül arra jó, ha lehet ezt így mondani, hogy tönkretegye a bizalmat. Mert ki akarna bízni és bizalommal odafordulni egy olyan Isten felé, akitől bármikor félni lehet, hogy csapásokkal fog megbüntetni bennünket. A szeretet nem árt, sem az emberi, sem az isteni szeretet. Hiszen azt olvassuk Jánostól, azt olvassuk, hogy Isten maga a szeretet. Hogyan akarna nekünk fájdalmat okozni? Ő, aki maga a szeretet. Nem Isten büntet bennünket, hanem nagyon sokszor a tetteink következményeit kell viselnünk, ami tulajdonképpen már maga a büntetés számunkra. Mert rosszul döntünk, mert bálványokhoz fordulunk, és viseljük ennek a következményeit. A tetteink következménye sokszor maga a büntetés, nem is kell külön megbüntetni minket. És sokszor még az utánunk jövők is viselik ezeket a következményeket. Egy másik fontos kérdése ennek az ige szakasznak az az, hogy Isten féltő vagy féltékeny. Mert nem mindegy, ugye? Nagyon hasonló két szóról van szó, de egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket használjuk. Amikor a 10 parancsolatot olvassuk, akkor sokszor úgy értelmezzük, hogy Isten féltékeny, amiért mi bálványokhoz, hamis istenekhez fordulunk, ahelyett, hogy őt imádnánk. Azt gondolom azonban, hogy Isten nem sértődékeny, nem a saját hatalmát félti, hiszen ő nincsen rászorulva arra, hogy féltenie kelljen a hatalmát, hanem ő minket félt. Mert ha bálványokhoz fordulunk, hogyha elkezdünk függeni különböző földi dolgoktól, földi javaktól, akkor valóban veszélyben vagyunk. Isten csak szeret, nem vár semmilyen viszonzást vagy ellenszolgáltatást, mint ahogyan egy szülő sem kér semmit cserébe azért, mert szereti a gyermekét. Mikor azt olvassuk, hogy féltő, szerető Istennek nevezi magát az Úr, sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy ő valóban félt minket. Félt minket, mint egy apa, aki látja, hogy a gyereke rossz útra tér. Látja előre a tetteinknek a következményeit, és meg akar óvni bennünket. Mennyivel más minőség Istennel egy ilyen kapcsolatban lenni, aki nem azért ad nekünk parancsolatokat, hogy ha nem tartjuk be őket, akkor jól megbüntethessen bennünket, hanem hogy segít nekünk a helyes úton járni. Azért ad parancsolatokat, hogy segítsen megtalálni az igazi boldogságot az életünkben. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az útmutatás, Isten parancsolatainak a betartása, az nem biztos, hogy mindig kellemes számunkra. Mert néha kifejezetten ellenünkre van az Úristen tanítása szerint élni. Sokszor nem értjük, hogy hogyan szolgálja ez a mi javunkat. Hogy az ő akaratának a teljesítése az, hogyan tud minket boldoggá tenni. És ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék elmesélni a kedves testvéreknek. Egy csapat nő a Bibliát tanulmányozta együtt, és amikor elérkeztek Malakiás könyvéhez, a 3. fejezetben találkoztak egy olyan igeverssel, amiben ez áll: leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt. Ez a vers, ez teljesen lenyűgözte ezeket az asszonyokat, és azon gondolkodtak, hogy vajon mit fejez ki Isten természetéről ez az igevers. Az egyik nő felajánlotta, hogy utána néz, hogyan tisztítják meg az ezüstöt, és majd a legközelebbi alkalmon megosztja a többiekkel is. Azon a héten ez a hölgy felhívott egy ötvöst, és megbeszélte vele, hogy elmegy megnézni az ezüst tisztításának a munkafolyamatát. Nem említette neki, hogy milyen célból szeretné ezt látni, azon túl, hogy egyszerűen csak kíváncsi erre a folyamatra. És mikor elment és megnézte, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, azt látta, hogy az ötvös fog egy ezüst darabkát, a tűz fölé emeli és hagyja, hogy felmelegedjen. Közben pedig az ötvös magyarázta, hogy ahhoz, hogy ez az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani. Ott, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A nő elgondolkodott a képen, hogy Isten egy ilyen forró helyen tart bennünket. És aztán felelevenítette az igeverset. Leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt. Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüst tisztítás teljes ideje alatt. És a férfi igennel válaszolt. Elmagyarázta, hogy nem csak, hogy ott kell ülnie, és tartania kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartania, egész idő alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel tovább marad bent a tűzben, akkor a lángok megsemmisítik. A nő egy rövid ideig csendes volt, majd megkérdezte, honnan tudja, hogy mikor lesz tiszta az ezüst? Az ötvös mosolyogva így válaszolt: Ó, ez nagyon egyszerű. Onnan, hogy meglátom magam benne. Isten is így formál bennünket. Nem büntet, hanem megtisztít. Végig mellettünk marad és figyel bennünket. Amikor nehézségen megyünk keresztül, amikor úgy érezzük, hogy az életünk valóban egy ilyen forró tűz, amiben már szinte azt érezzük, hogy mindjárt megsemmisülünk, annyira éget és annyira nehéz, akkor Isten végig ott ül mellettünk. És vár addig, amíg meg nem látja magát bennünk, a saját képmását, akivé eredetileg teremtett bennünket. Csak az életnek a sokféle szennye beárnyékolta az igazi valónkat. Talán idén adventkor pontosan erre a megtisztulásra van szükségünk. Arra a belső munkára, amit Isten visz véghez bennünk, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra, mi az, ami már nem szolgálja a hasznunkat. Mi az az életünkben, ami már ártalmas ránk nézve? Milyen szokás, milyen kapcsolatok, milyen gondolatok? Mi az, ami beárnyékolja az Istentől kapott fényünket? Mi az, amitől már nem tudjuk az ő képmását visszatükrözni? És mi az, amit mi Isten büntetésének látnánk az életünkben, pedig valójában a mi fejlődésünket szolgálja? Mert meggyőződésem, hogy mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy csillogjunk. De a legtöbben elveszítjük a fényünket, és megfakulunk. Isten féltő szeretettel és aggódva nézi ezt, és azon van, hogy megtisztítson bennünket, akkor is, hogyha ez néha nehéz tapasztalat számunkra. Kedves testvéreim, most adventkor, amikor Jézus Krisztus érkezésére készülünk, akkor minden fénybe borítunk magunk körül. Fénybe borítjuk a tereinket, a lakásunkat, tisztaságot teremtünk magunk körül, hogy méltóan tudjunk felkészülni az ünnepre. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy belső nagy takarítást is véghez kell vinnünk. Sőt, ennek kell a prioritásaink elején állnia. Készítsünk utat az érkező megváltónak magunkban is. Bár félelmetes, de szembe kell néznünk azzal, hogy milyen bálványaink vannak, amik fontosabbak számunkra Istennél. És hogy az elhibázott döntéseink, a bűntudatunk nagyon sokszor elválaszt bennünket Istentől. Kellemetlen, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy a nehéz tapasztalataink hogyan formálnak bennünket, hogyan tanítanak bennünket Isten még teljesebb szeretetére. Hogy idén karácsonykor ne csak a külső fényeink világítsanak, hanem mi is csillogó lélekkel tudjunk leborulni a jászol elé. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, sokszor a nehézségekben, tragédiákban a Te büntetésedet látjuk, mert értelmet keresünk az értelmetlen szenvedésben is. Add, hogy észrevegyük, hogy Te szeretettel fordulsz hozzánk, sosem ártó szándékkal, a nehézségekben pedig együttérzéssel és figyelemmel fordulsz hozzánk. Kérünk Téged, hogy tisztíts meg minket, hogy méltó teremtményeid lehessünk, és fényedet visszatükrözhessük a világba, amelynek olyan nagy szüksége van rád. Ámen.